kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a miskolci kálvária. A napokban elkészült a kálvária kórhű felújítása, amely méltóképpen idézi fel Krisztus szenvedéseit, számolt be erről a minap.hu. A portálon olvasható, évek óta szerette volna rendbehozni a romos állapotú, neogótikus stílusú kálváriát, a Mindszenti plébánia, amely most megvalósult. A terület nem csak a katolikus közösség tagjainak, de a miskolci lakosoknak is sokat jelent. Egy építőipari vállalkozás karolta fel az ügyet, és élére állt a felújításnak, amely több mint 45 millió forintból valósult meg. Az avas oldalában magasodó szakrális tér különlegessége, hogy a megváltó keresztútját nem a megszokott 14, hanem mindössze 7 stációban jeleníti meg. Az egri szerviták hagyománya nyomán, akiknek a 7 fájdalmú szűz a patronája. Örökség címmel készül musical Eszterházy Károly életéről. Az Eszterházy Károly püspök életéről és nagy álmáról készült musical olvasó próbái már zajlanak. A darab 250 év történelme nyomán mutatja meg, hogyan valósult meg a líceumban az, amit a püspök évszázadokkal ezelőtt megálmodott Tegernek. Tatár Gabi, az Árteger Színház egyik vezetője, a témában elmondta, az Örökség című darab a püspök életútja mellett az egyetem születését is bemutatja. A mű Ternyek Csaba egriesek felkérése nyomán készül, a díszbemutató november 4-én lesz. Az ukrán-magyar határszakaszon 7149-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6539-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Összefogással megújulhat a Balaton, így élhetőbb, szebb környezetet adhatunk tovább unokáinknak, mint amelyet mi örököltünk elődeinktől, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Alsóörsön, a természetvédelem jegyében szervezett Balaton Green 2024 fesztivál és expo megnyitó ünnepségén. Latorcai Csaba kiemelte, a kormány cselekvési tervet fogalmazott meg, mely a Balaton és környezete megújítását célozza. Szavai szerint ebben kiemelt helyen szerepel az új termékek és szolgáltatások létrejöttének támogatása, a balatoni szezon időszakának megnövelése, az elérhető egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a helyi termékek támogatása, a közösségek segítése és a környezetbarát közlekedés elterjesztése. A bukovinai székelyek hitüknek és a nemzethez ragaszkodásuknak köszönhetően a nehéz körülmények ellenére is meg tudták őrizni identitásukat, hangoztatta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tolna vármegyei Bonyhádon. Potápi Árpád János a bukovinai találkozások nemzetközi folklór fesztiválján köszöntőjében kiemelte, a bukovinai székelyek a magyarság talán legtöbbször áttelepített népcsoportja, hiszen történelmük során több alkalommal kellett új otthont keresniük. A bukovinai székely származású politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a népcsoport tagjait a származástudat és a hagyomány kötötte össze a múltban, és köti össze a jelenben is, függetlenül attól, hogy a világ mely részén élnek. Felszentelték a kommunizmusban elárasztott Bözödújfalu újjáépített templomát Erdélyben. A kommunizmusban elárasztott Bözödújfalu újjáépített temploma, az összetartozás temploma, 30 éve került víz alá. A vízből kimagasló templomtorony 2 évtizedig a falu rombolás jelképe volt. A 2014-ben leomlott templomot most közadakozásból építették újjá. Végül az időjárásról, egy vékonyodóban szakadozóban lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Nyugat felé lehet záporra, zivatarra számítani. Ma a nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A csapadékosabb tájakon ennél hűvösebbet mérhetünk. Estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Lézs Róbert harangöntővel beszélgetek. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egészen pontosan hol is állunk most, és hol találkoztunk egymással.
Most éppen a Várhosszúréti harangöntő műhelyükbe vagyunk.
Ez a te műhelyed, a családod műhelye?
Hát mink építettünk fel a családunk. Én kezdtem ezzel a mesterséggel foglalkozni.
Hány évvel ezelőtt indul a történet?
Amikor 15 éves voltam, akkor kezdtem foglalkozni harangöntéssel, vagyis akkor kezdtem próbálkozni, elkészíteni egy saját harangomat, de a harangokkal kezdtem foglalkozni, amikor 12 éves voltam, én készítettem róluk felvételeket, videókat, jártam a tornyokba, és térképezni a harangokat, és azóta, amikor 15 éves voltam, akartam valami saját harangomat is elkészíteni, és akkor kezdtem vele foglalkozni.
Nagyon fiatalon kezdted. Honnan az érdeklődés a harangok iránt?
Hát én első kontaktus a harangokkal volt, amikor 3-4 éves voltam, amikor a nagyapám felvitt a harangtoronyba, Pelsőcön, egy nem messzi kisvárosba, ahol voltak a nagyszüleim, mindegy kisgyereket, és akkor először találkoztam a harangokkal, valahogy megtetszett, és azután, amikor 12 éves voltam, voltunk Kassán kirándulni iskolából, és oda fel lehet menni a Szent Erzsébet dombba, a harangtornyába. Felmentünk, és akkor megint találkoztam a harangokkal, és azóta megtetszett, és kezdtem járkálni más tornyokba, ahol lehetett, mint turista, ahol nem, akkor kitelefonáltam, elintéztem, és úgy kezdett ez az egész.
Mi varázsolt el a harangok világában? Megfogalmaztad önmagadnak, hogy mi volt olyan varázslatos, ami miatt felkeltette az érdeklődésedet a harangok világa?
Hát akkori időkben az a mérete, az a nagy hatalmas hangja, meg azután a történelem is, mert sokszor a harang egy olyan termék, ami itt maradt, ami több száz éves, ami itt maradt nekünk, több generációknak szólalt már meg, és én is amikor készítem, akkor ez olyan jó érzés, hogy megint több generációnak készítem ezt a harangot, és amikor én is nem leszek itt, akkor ez a harang itt fog szólni.
És fog szólni a harang érted is, és helyetted is, a te munkádnak köszönhetően. Beszéljünk a kezdetek kezdetéről. Hogyan tanultad meg a szakma alapjait? Hát hol lehet manapság harangöntést tanulni?
Ez a mesterség úgy lehetett tanulni, hogy sokszor családban volt ez a mesterség, és a mester adtatta a fiának, vagy valami utódnak. Sajnos én nem voltam harangöntő családban, úgyhogy először autodidaktikus módon tanultam, úgyhogy próbálkoztam, olvastam ilyen öreg írásokból, hogy kell készíteni a harangokat, láttam ilyen dokumentumfilmekbe is, hát sok-sok próbálkozás volt, 3 évig tartott, amíg sikerült az első sikeres harangom, amikor 18 éves voltam, és azóta már több mint 120 sikeres harangot döntöttem ki, 1 kilótól teljesen 430 kilóig.
Csodálatos, még hallgatni is csodálatos. Beszéljünk a legislegelső harangról, a 18 évesen öntött első harangodról. Hova készült az a harang? És azt említetted, hogy sikeres lett az a harang, vagy sikeres volt az a harang. Hát mitől sikeres egy harang? Hogyan kell szólnia?
Hát akkor sikeres, amikor szépen szól, meg olyan hangban, amilyen be kell, meg szép a felülete is, mert az első harangot, amiket kiöntöttem, hát csomó ilyen buborék, pórus volt, nem volt végképp hangja, úgyhogy az nem volt sikeres. És az első sikeres harangom az Budapesten szól, egy gyűjtőn, haranggyűjtőnek ment, vagy készítettem neki azt a harangot.
És hogyan kell szólnia a harangnak? Hangolják a harangokat, és úgy, mint a hangszereket?
Igen, a harang is egy hangszer, és a harangokat már úgy öntik, hogy már tudjuk, milyen hangba lesz kiöntve. Úgyhogy már először ki van számolva az a hang vastagsága, az a keresztmetszete, mert azt adja a hangolást. Például egy harangban nem csak egy hang szól, de egész spektrum van, ott több felhang, aminek összhangba kell lenni egymással, úgyhogy egy harangkondításban több frekvenciát hallunk.
Mi a legislegelső lépés? Hogyan kezdesz hozzá egy harangöntéséhez? Vegyünk egy konkrét példát, ne a legnagyobb harangot, egyen mondjuk egy közepes nagyságú harang.
De először minden harangnak kell elkészíteni a sablont, és az a sablonnal, a sablonokkal készítjük el az öntőformát. Úgyhogy, ahogy említettem is, ki kell először számolni azt a vastagságát, a keresztmetszeti, ami adja a hangját. Azután erről a tervről elkészülnek a sablonok, két sablon, az első, ami adja harangnak a belső méretét, belső alakját, a második, ami adja a külső méretét, külső alakját, és elkezdjük készíteni az öntőformákat. Először elkészítjük a belső formát, úgynevezett magot, az első részét az öntőformának, az első sablonnal, ami adja a belső méretét. Azután erre az első forma részére, a magra elkészítjük agyagból egy másik forma részét, úgynevezett álharangot, ez lesz ez ugyanolyan méretű harang, de agyagból, úgyhogy a harangnak a modellja, mintája. Azután az is, ha elkészül agyagból, ha már szép sima, ki van száradva, akkor bekenjük nagyon vékony viasz réteggel, és arra a viasz rétegre rátapasztjuk mély viaszból elkészített díszítő elemeket, vagy a címereket, vagy valami szenteket. Igen, minden ami rákerül a harangra, és azután, ha ez elkészül, ez a modell, betakarjuk megint több agyag rétegekkel, és elkészítjük a utolsó forma részét, a köppent, ami adja a külső alakját a harangnak.
Ami majd látható lesz.
Igen, igen. És ez az agyag, ami betakar ezeket a mintákat viaszból, az átveszi a negatívumot belőle, és az utolsó lépésnél, amikor kiégetem az öntőformát, és a viasz kipárolok belőle, akkor mind a feliratok, minden bent marad a formát, mind a negatív. Azután szétszedjük ezt a formát, mind egy matrioska babát, leszedjük belőle a köppent, az álharangot is leszedjük, a széttörjük, az már nem kell, és ha visszarakom a köppent a magra, akkor már bent marad üreges, mert nincs ott az álharang, és oda belöntsük a fémet.
Milyen fémet is? Azt említjük, hogy harangöntő. Hát mit önt a harangöntő?
A harangok harangbronzból készülnek, az körülbelül 80% vörös rész, és 20% angolón. Ötvözetből készülnek, a ezt az bronzt kell felhevíteni körülbelül 1100 fokra, és akkor öntsük bele az öntőformába.
Folyékony lesz ez az anyag?
Igen.
És szó szerint öntenet kell?
Igen, igen. Olyan folyékony, mint a víz, és belöntsük az öntőformába.
És utána szilárdul majd meg az idő múlásával.
Igen, amikor el van készítve az öntőforma, akkor az egész öntőforma be kell ásni egy nagy öntőgödörbe, betemetni őt, ledöngölni, mert a öntőforma nagyon nagy nyomások keletkeznek az öntésnél, több mint 10-szeres nyomás van benne, mint a harangnak a súlya lesz. Például olyan 300 kilós harangnak több mint 3 tonna a nyomás, és azért kell ezt betemetni. A tetején van egy nyílás, ahol folyik bele a fém, azután még egy nyílás, vagy kettő nyílás, ahol mennek a gázok, a levegő, és azon a nyíláson öntsük bele a fémet. Mivel ez a öntőforma be van temetve, nagyon jó szigetelő réteg van körülötte, akkor ez a harang szépen nagyon lassan tud kihűlni, ez nagyobb harangoknál több napig is tart, körülbelül 400 kilós harangnak akár 5 napig is hűl ki, és azért is, mert a öntőforma egy bizonyos agyagkeverékből van készítve, és agyag is nagyon jól szigetel, úgyhogy szépen lassan tud kihűlni, nincs benne feszültség, és attól is a hangja is lesz nagyon szép a harangnak. Azután, ha elmúl ez a pár nap, amikor kihűl, kiássuk az öntőformát, szétverjük, mert az csak egy használatra van, és akkor megszületik a harang.
Kedves hallgatóink, valóban hallhatják, hogy itt beszélgetünk a műhelyben, de mindemellett falusi környezetben. Olyan jó még kakas szót hallani, hát a mai riportban sok kakas szót hallhatnak, és ez is megadja a riportunk varázsát és életszerűségét. Térjünk vissza még a harangöntéshez. Említetted a mély gödröt. Milyen mély gödört kell elképzelnünk? Jó, harangja válogatja, de most a konkrét példánk esetében milyen mélyek ezek a gödrök? És hol kerülnek kialakításra, kiásásra ezek a gödrök?
Hát már nekünk a műhelyünkben van egy terület, ahol mindig kiásuk ezt a gödröt, például ilyen 200 kilós harangra, amikor öntjük. Hát körülbelül olyan 1 méter, 1-10 mély ez a gödör, és oda be kell ásni ezt a harangot. És mindig kell újra kiásni, beásni, kiásni.
Időigényes, igen, időigényes, igen. És munkaigényes is. Beástátok a harangot, aztán megszilárdult, utána kiásásra kerül. Mi a következő lépés? Hiszen gondolom itt még nem fejeződik be a munkafolyamat és a harangöntés.
Amikor szétverjük az öntőformát, letisztítani kell a harangot, mert sokszor az az agyag rá is ül, mivel ott nagy hő van. Szépen letisztítjuk, és mink igyekszünk már az öntőformákat úgy elkészíteni, hogy tökéletes legyen, és azután már az a kiöntött harang is ne legyenek benne ilyen repedések vagy valami, úgyhogy csak letisztítjuk drótkefével, és azután már nem kell vele semmit csinálni, nem kell csiszolni, hogy így már elkészül ez a harang. Azután még a haranghoz kell elkészíteni az ütőjét, a nyelvét, amiben benne megszólítja.
Az is nagyon fontos, hiszen anélkül semmit sem ér a harang.
Igen, igen. Úgyhogy azt kovácsoljuk vasból, puha vasból, acélból, és természetesen még a felfüggesztést is kell elkészíteni a harangot, az leggyakrabban tölgyfából elkészül, azon vannak a csapágyok, vannak hozzá kovácsolt tartóelemek, amivel hozzá van húzva a harangajra a fa részhoz, a úgynevezett járomhoz, és azon fog azután lengeni az a harang a toronyba.
És össze kell kötni a nyelvet a haranggal.
Igen.
Az mivel kerül összekötésre, vagy hogyan kerül összekötésre?
Mai napig is a harangba be van, már a öntőformában van elhelyezve egy fém rész, vagy ilyen kovácsolt szem, vas darab, ahol rá lehet függeszteni a nyelvet, és ez be van öntve már a bronzba. Vagy ilyen modernebb megoldás, hogy át van fúrva harang, és keresztül megy egy menetes rút, és úgy van hozzáfüggesztve ez a nyelv.
És amikor már ez is kész, akkor kijelenthetjük, hogy elkészült a harang?
Igen, igen.
Most itt beszélgetünk a műhelyben, gyönyörű látvány tárul a szemünk elé, már amennyire gyönyörű lehet a munkavégzés folyamata, de hát így készülnek a harangok. Légy oly kedves, írjuk le, hogy most éppen milyen munkákat látunk magunk körül, hiszen most is készülnek harangok.
Igen, igen. Most éppen vagyunk az első fázisokban, ott láthatjuk már elkészített sablont, a helyén ott fogjuk felépíteni a magot, először téglából, ahol ott hátról látni.
Az a következő
igen,
fázis, következő azt is
fázis,
látjuk.
Igen, a téglából már fel van építve a mag, és itt is látható még következő fázis, amikor már rákerül az agyag réteg a magra, azután erre még több réteg fog rákerülni, olyan finomabb rétegek, hogy teljesen simára tudjuk elkészíteni ezt a mag felületét.
És látunk középen egy már elkészült harangot, Szent József könyörög érettünk. Én ennyit olvasok rajta, de te leszel olyan kedves és elmondod, hogy hova készül ez a harang. Gondolom már megvan a gazdája.
Igen, ez a harang volt újra öntve egy repet harangból, és erdőbényére fog kerülni Tokaj vidékre.
Legalábbis a Szent István Rádió adáskörzetében található, tehát közel van hozzánk. Beszéljünk még arról, a legkisebb harang és a legnagyobb harang. A kuriózumokról, a különlegességekről, az érdekességekről. Ez alatt a jó néhány év alatt milyen megrendelések, milyen felkérések érkeztek hozzád?
Hát ilyen nagyon szép megrendelés volt. Angliába készültünk egy harangot a Napóleon családnak, egy apátságba, ahol van a Napóleon III. Eltemetve, és az ő feleségének a halálának 100 éves évfordulóra készítettünk egy emlékharangot, Eugenie de Montijo volt a neve, az utolsó francia császárné volt, és ott Farnborough apátságba van eltemetve, a fiával is, meg a feleségével is, és oda készült egy 150 kilós emlékharang.
Ezeket a harangokat az elkészülés után még tárolni sem könnyű, meg szállítani sem. Hát itt hatalmas tömegek vannak egy ilyen harangban. Ezt hogyan lehet megoldani?
Hát a műhelyünkben van, hála Istennek, nekünk egy daru, úgyhogy tudunk vele manipulálni, meg a helyén használunk ilyen emelő szerkezeteket. Minden helyen teljesen máshogy kell dolgozni, úgyhogy meg kell oldani ezt is.
A legkisebb harang és a legnagyobb harang, tudunk erre példát említeni?
A legkisebbet, amit készítettem, az 1 kilós volt. Az is volt egyik ilyen a legelsőkből, ilyen próbaharang, kis harang. Meg a legnagyobb, az is még itt a műhelyben van, letakarva, az 427 kilogrammos harang és Svájcba készült. Egy nagy harangjátékhoz fog tartozni, ami 52 harangból lesz összerakva, és ez olyan legnagyobb projekt, amin most dolgozunk, már másfél évig, és még mindig dolgozunk rajta, de már több, mint a kétharmada készen van azokból a harangokból.
És jelenleg milyen munkákon dolgozol?
Ott például itt is mi készülnek az öntőformák, akkor pont ahhoz a svájci megrendeléshez a két közepes készül. Azután Cserhov, szlovák falu neve, Tokaj vidéken, az is, oda egy 200 kilós harang most éppen készül. Ez is igló mellett lesz egy kis településen, egy 70 kilós harang, úgyhogy mindig van valami.
És meg is találnak a megrendelések, ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát nem kell keresned a munkát, hanem inkább téged keresnek, ugye?
Igen, hát örülünk neki, hogy most ez így van, hogy van mindig valami megrendelés, van valami munka harangok kapcsolatban.
Hány éve foglalkozol már a harangöntéssel?
Hát most 24 éves vagyok, 15 éves koromtól, lassan 10 évig.
Nagyon fiatal vagy mégis. Tulajdonképpen hogy érzed, megtanultad már a szakma csinyát, bínyát? Az alapjait egészen pontosan. De mindig fejlődsz, és van még mit tanulnod a szakmában?
A harangöntés szakma az olyan szakma, hogy egy élet is kevés rá, úgyhogy itt mindig van mit tanulni. Nagyon hálás vagyok érte, hogy volt lehetőségem is kiutazni egy mesterhez, egy ideig is dolgozni, amikor 22 éves voltam, akkor volt lehetőségem kiutazni Spanyolországba egy nagyon jó mesterhez, Abel Portilla neve, nála dolgoztam egy ideig, és akkor is nagyobb harangokkal volt lehetőségem dolgozni és készíteni őket, mert eddig csak ilyen 40-50 kilóig készítettem, és akkor tudtam sok mindent úgy tanulni, amit mai napig is használom.
Köszönöm szépen, hogy megemlítetted valóban a mestert, hiszen egy szakmát csak úgy lehet megtanulni, hogyha van az ember előtt egy jó példa, vagy több jó példa, mesterek. Jelenleg van olyan mester itt a közvetlen környezetedben, aki tud neked segíteni, akitől tudsz tanulni?
Hát vannak itt harangöntő műhelyek, itt a környéken is. Szlovákián van két ilyen műhely, akik harangöntéssel is foglalkoznak, Magyarországon van egy, de úgy éreztem, hogy inkább kellett itt kiutazni nagyobb távolságra, és ott tudtam azt az igazit megtanulni, amit ide is akartam hozni, ezt a tudást is használni, és remélem, hogy adni is tovább.
És van segítséged? Van is kinek továbbadni? Vagy egyedül dolgozol ebben a kis műhelyben?
Most édesapámmal dolgozok, testvérem is nyáron mind besegít, barátnőm is, a párom nagyon sokat segít, például a díszítésnél. Ő előkészíti nekem a viaszból a mintákat, minden, ami rákerül erre a formára. Ő előkészíti nekem, és én már csak azután rakom fel, úgyhogy besegít az egész család.
Ez így van, akkor igazi családi vállalkozás. Igen. És együtt dolgoztok. Szép példája ez a családi vállalkozásnak. Az ilyen szimbólumok, amit most látok magam előtt, Szent József a kis Jézussal, a felírás. Ide szükséges egyfajta rajztudás és egy jó kézügyesség? Vagy olyan sablonokkal dolgoztok, amelyek segítenek abban, hogy tökéletes legyen a végeredmény?
Valamikor a mintákat meg a betűket magam készítettem, de utána, amikor már egyre ilyen nehezebb munkákra volt igény, akkor rátaláltam egy szobrász nőre, ami itt környékén van, és együtt dolgozunk, úgyhogy ő nekem előkészíti ezeket a mintákat.
És a Szentlélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a szeretetek.
Nagy méltóságú püspök atya, szeretettel köszöntelek 1000 éves templomunkban, és ez a Szent Korona, amit 20. éve őrizünk, ez a Szent Korona eredetije 720 évvel volt először itt. Vencel királyunk, amikor megkoronáztatott, itt pihent meg, és azóta mi népünk ezt a helyet szent helyként tiszteli, és minden évben megünnepeljük, mondom, 20 éve velünk létét. Miért? Meg kell, hogy köszönjük, hiszen ennyi időn keresztül megmaradtunk magyarnak, megmaradtunk keresztény katolikusnak, tehát nem másfajta variáns kereszténynek, ez mind-mind neki köszönhető. Persze szentjeink sorozata, Vigyázz Reánk, a mennyezet, a Magyar Mennyország, így nevezzük, akik idehozták a hitet, megtelepítették, ha kellett, meghaltak érette, tehát azóta itt vagyunk és maradunk. Szeretettel köszöntelek még ezt, és kérlek, püspök atya, szentmisét, most te, mint a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, mindegy lélekben hozz ide az összes püspök testvérek, hogy imádkozzanak velünk együtt, mi pedig ugyancsak velük és magyar népünkkel. Hogy egy nemzet, egy közösség vagyunk. Hozott Isten püspöket.
Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást erre a szép ünnepre. Nagy szeretettel köszöntöm a főtisztendő paptestvéreket, jelenlévő kedves híveket, és a Szent István rádión keresztül a rádió hallgatókat is. Így az éter hullámain keresztül is megvalósulhat az a vágy, amiről plébános úr szólott, hogy egész nemzetünkért tudunk itt együtt imádkozni, és vannak, akik Ipoly-Balogon kívül is tudnak csatlakozni a mi közös imádságunkhoz. A Szent Mise kezdetén, hogy Isten ajándékaira méltókká váljunk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt ünneplők! A 20. alkalommal megrendezett Szent Korona ünnepen Ipoly Balog önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat főméltóságú dr. Veres András, győri megyés püspök. Fő tisztelendő Parák József, a Besztercebányai Egyházmegye püspöki helynöke. A jelenlévő papság, Csáki Pál, volt Európa Parlament képviselő, falunk díszpolgára. Jámbor László, kerületi képviselő. Pásztor Béla, Veresegyház, volt polgármestere, falunk díszpolgára. Testvértelepüléseink polgármesterei, polgármesterek határon innen is túl. Dr. Bablena Ferenc, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. Professzor dr. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa és tanszékvezető egyetemi tanár. Szentpéteri Eszter, a TV2 Tények című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Professzor dr. Andréka Péter, kardiológus, a Gottszegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató orvosa. Csámpai Otto, a Szent György Lovagrend felvidéki nagypriorja. Kevi Farkas Zsolt, ötvös művész, a Szent Korona készítője. Szovák Zsolt, veresegyházi vállalkozó, sokszoros támogató. Köszöntöm testvértelepüléseink küldötteit, a helyi óvoda és iskola igazgatóját, a társadalmi élet jelenlévő képviselőit és minden kedves jelenlévőt. A Szentmisén közreműködik a Salgótarjáni Doráti Kamarazenekar, és énekel a Szent Korona kórus. És megragadnám az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel meghívjak a Szent Korona kórus és a Kamarazenekar koncertjére, melyre itt a templomban ma délután 3 órakor kerül majd sor.
Akkor most kezdhetjük el a szentmisénket, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek,
béke a földön, és a szívben.
Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsogasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, és úgy folytasd utatat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid, se jobbra, se balra ne tér le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje.
apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istenet élettől tudatlanságukban, mely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmánságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, kit a csalóka vágyakozások a romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje.
Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Mindaz, aki hallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak. De az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk éget, Krisztus!
Krisztusban, kedves ünneplő testvéreim! Azt olvassuk a 89. Zsoltárban, boldog a nép, amely tud ünnepelni. Applikálhatjuk a magunk helyzetére, boldog Ipoly Balog, mert fiait, sőt a nemzetfiait távolból is ide tudta hívni, ünnepelni. Szükségünk van az ünnepekre, hiszen ezek az ünnepek felemelnek bennünket, békét, örömöt, közösséget teremtenek. Mindnyájan megtapasztalhattuk már életünk folyamán, hogy milyen jó utólag is visszaemlékezni egy-egy közösen töltött szép ünnepre, találkozóra. Már csak önmagában ez is okot adna nekünk az ünneplésre. A fiatalabb generáció, de talán idősebbek is, jól ismerik az ismerős arcok zenekarnak a egyik híressé, méltán híressé vált számát, amelyben olvashatjuk, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Hiszem, hogy azok vagyunk most itt, akikre ez igaz. Egyet mondunk, és egyet gondolunk. Mert széthullik az a közösség, ahol nem tudnak ünnepelni. Nagyon kellene figyelnünk arra, hogy a családjainkban megőrizzük az ünnepeknek, a vasárnapoknak a fontosságát. Lassan-lassan még keresztény családok is feladják, hogy együtt ünnepeljék meg a húsvétot, a karácsonyt, inkább elmennek fitnessfürdőkbe és különböző turisztikai helyszínekre. Már a vasárnapi ebéd sem sikerül minden családban, pedig ezek az ünnepek tartják össze közösségeinket, családjainkat. Ma a Szent Korona gyűjtött bennünket össze ünnepelni, együtt ünnepelni. Ez a korona, mindnyájunk számára köztudott, keresztény államiságunknak fontos jelképe. És bizony a sorsa ennek a koronának, népünk, nemzetünk sorsát, hányatottságát is mutatja. De mindnyájan azt is tudjuk, hogy Szent István ezt a koronát népével együtt a boldogságos szűzanyára bízta, neki ajánlotta. Így teremtette meg a földi és az égi birodalom egységét. A Szent Korona tetején is a mindenséget teremtő Istennek képe látható. Ezzel is ki akarták fejezni azt, hogy Isten földi országát a mennyei ország, Isten országa jegyében lehet csak és kell építeni. Isten országa, tudjuk, Jézus Krisztussal, az Isten fiával közénk érkezett már. Feladatunk, hogy ennek az Isten országának földi építésében is részt vegyünk. Jézus azt mondta, Isten országa köztetek, bennetek van. Ha igyekszünk az evangélium szellemében élni, dolgozni, kapcsolatainkat építeni, akkor Isten országa már megvalósulóban látható módon megjelenik közöttünk. Akkor igaz lesz, amitől Jézus óvott bennünket, hogy ne szaladgáljatok ide vagy oda, hogy Isten országa itt van vagy ott van. Isten országa köztetek, bennetek van, ha aszerint éltek. Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Buzdított bennünket Jézus, buzdította kortársait, s minket is. Keressétek előbb Isten országát, s minden más megadatik nektek hozzá, mondta másik helyen Jézus. És kedves testvérek, megdöbbentett, amikor először találkoztam Dosztojevszkijnek egy kifejezésére, kijelentésére, erre a jézusi mondatra vonatkozóan, aki azt írta, mi pedig a többit keressük, ezért nyilvánvalóan nem találjuk Isten országát. Mert hogy hangzik, ismételjük csak meg. Keressétek előbb Isten országát, és minden más megadatik hozzá. Mi ellenben a mást keressük, nem Isten országát, ezért nem adatik meg egyik sem számunkra. Éppen ezért mindnyájunknak újra és újra tudatosítani kell, hogy mi arra kaptunk meghívást, hogy Isten országát építsük. És akkor nem csak az örök életben, hanem itt a földi életben is boldogság lehet a részünk, mert Isten boldogságra teremtett bennünket. Csak ha eltérünk az általa mutatott úttól, akkor nem találunk ki a sötétségből, mindabból, ami a bűnnek a következménye. De kedves testvérek, a 33. Zsoltárban pedig azt olvassuk, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Boldogok lehetünk, ha keresztényként mondhatjuk, nekünk Istenünk az Úr. Tudjuk, egyik egyházi népénekünkben énekeljük is, Jézus uralma ellen fellázadt a gonosz szellem, szívek trónját bitorolja. Ha már Tolsztojt idéztem, hadd tegyem meg még egyszer, aki egy másik helyen pedig azt mondta, Európa megtagadta Krisztust, ezért most haldoklik. Látjuk, hova vezetett Európa élete Isten Krisztus nélkül. Az olimpiai megnyitó ennek példás kifejeződése. Isten nélkül, Krisztus nélkül, sőt, Isten ellen, Krisztus ellen cselekedve, hová jutunk? Igaz, már a latinok mondták, de gustibus non est disputandum. Ízlésekről nem kell vitatkozni, értelmetlen dolog vitatkozni. Én senkinek az ízlésével nem is szeretnék vitatkozni. De az ellen föl kell emelnünk a hangunkat mindenütt, ahol élünk, munkahelyen, családi, baráti környezetben, hogy ezt nem tehetik a másképpen gondolkodókkal, a hívő emberekkel. Mert a meggyalázás lépten nyomon osztályrészünk lesz, ha nem emeljük föl ellene szavunkat. Egyik újságíró írta néhány évvel ezelőtt, Szent István óta soha nem volt ennyire fontos a keresztény kultúra, erkölcs és eszmeiség megerősítése, mint most. Azóta is igaz ez a kijelentés, és szeretnék minden jelenlévő testvéremet, s akik hallgatnak bennünket, arra hívni, hogy ezt a Szent Istváni örökséget őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a mocsárból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket. Ismerjük még a másik népéneknek is a szavait. Mi Istent akarjuk, ami jó atyánknak, ő legyen a mi királyunk és urunk. Ez a mai nap a Szent Korona tiszteletében erősítsen bennünket abban, hogy tegyünk is és imádkozzunk is rendszeresen népünkért, nemzetünkért. Mert, ismét csak a ismerős arcokra hivatkozva, Isten nélkül olyanok leszünk, mint a porba hullott mag, mi többé nem ered. Kedves testvérek, hiszem és higgyük minden ellentétes vélemény ellenére is, az elvetett jó mag ma is jó termést és bőtermést hoz. Büszkék vagyunk arra, Plébános úr utalt is rá, hogy ennyi szentünk van nekünk magyaroknak. Igen, mert a krisztusi evangélium